Na, üdvözöllek titeket, sziasztok, boldog új évet, és lemaradtunk már egy pár szettel szerintem, egyen vagy kettővel, de most kijött a Kaldheim, úgyhogy egy konstruktív szempontból megnézzük a top 10 lapot, hogy mi az, ami befolyásolhatja esetleg a metát, és hát kivel mással tennénk ezt meg, mint Gáborral, illetve Tököri Zsolttal. Sziasztok!
Sziasztok! Visszatért a stream, vagy mi ez? Podcast.
Sziasztok!
Egy nagyon, nagyon rövid magyarázat, hogy miért nem volt podcast, vagy content, vagy bánya, sem, hogy minek hívjuk. Egyszerűen nekem nem volt kedvem, Gábor, neked?
Fogjuk a Covid-ra, maradjunk abban, Covid
jó,
volt.
Okay,
nem,
okay.
Nem tudtunk elindulni podcastolni.
Oké, okay, a Covid megfogta a podcastot.
De most van, és lehet, hogy lesz meg. Szerintem vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy én megmondom, hogy én gondoltam, hogy menjünk át a mechanikákon valamennyire, meg így egy kicsit vezessük be az embereket a Kaldheimből, de Zsolt ezt nagyon jól megfogalmazta, hogy nincs értelme, mert kb. A mechanikák azok, amik régen csak átnevezve, tehát lásd, Fortel, ami morf spellekre, igaz Zsolt?
Ja, szerintem ez, tehát ugye az új mechanizmusok, ugye a Snow, ami már volt, ami kvázi érdekes, de nyilván semmi újdonság nincsen benne. A Fortel az gyakorlatilag ugyanaz, mint a Mors, csak nem háromba kerül, hanem kettőbe, és spellekre vonatkozik. Illetve van még a Boost, ami ugye azt hiszem a 42. olyan támadáshoz köthető trigger, ami aztán csinál valamit. Tehát hogy volt ennek Raid a neve, meg nem tudom, tehát nagyon-nagyon sok olyan támadáshoz köthető mechanizmus volt korábban, de most ez egy kicsit új színben minimális változtatásra jelent meg. Tehát én azt gondolom, hogy a mechanizmusok igazából nagyon nem újak, ugye van egy nagyon erős tribal vonulata is, ugye elfek vannak, meg variórok vannak, meg nem tudom, angyalok vannak, tehát hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen giantek vannak, meg berserkerek vannak, tehát hogy ilyen újra melegített recycling dolog van. Ami mondjuk a kiadás mellett szól, az, hogy szerintem egy részét ezeknek az újra melegítéseknek elég kreatívan és újszerű módon csinálta a Wizards.
Igen, igen.
Tehát, hogy vannak érdekes lapok.
Igen, nekem az az érdekes, hogy ugye a Boost, ami nem Boost, hanem Boast, tehát dicsekszik
a Boast,
aki elmegy zélni, harcolni, ami szerintem egy full limited ability, tehát egy teljesen egy olyan, amit ugye limited-en nagyon sokat fogunk használni. Ettől függetlenül nekem a top lapom a kiadásból a kedvenc és első helyen lévő lapomnak ez a képessége. Egy kis spoiler előre.
Bosztos lapot raktál a tetejére?
Persze!
Gábor, ebből nagyon komoly sírások lesznek, azt te is érzed.
Oké, okay, na, első kérdés az, hogy Zsolt mikor jön Budapestre, vagy valahova, hogy adjon hamburgert KG-nak, vagy fordítva?
Ez biztos, hogy a Gábor log nekem hamburgerre. Hogyha pusztán azt nézzük meg, hogy mennyire volt sikeres a jó lapok megjóslásában, akkor azért, én nekem mindig van muníció, amit el tudok mondani, ugye az Anaxot nem rakta be a top 10-ben, mint vörös szakértő, ami a legdurvább vörös lap volt az elmúlt évben, tehát hogy így
okay, jó, hamburgerre.
Akkor ez elején egy ilyen kis disclaimer, hogy igen, ezek saját vélemények, valószínűleg nem úgy fog történni, vagy nem mindig úgy fog történni, ahogy mi mondjuk, de lehet benne igazság, ez valóban egy személyes preferencia, és akkor top 10, kezdjük is el, menjünk akkor hát nálam visszafelé, úgyhogy KG, 10-es kártya, melyik az?
10. helyre mit raktam? Én kérlek szépen, én meglepően egy UC-t, a Glimpse of Cosmos-t, vagy Glimpse of the Cosmos, bocsánat, ami egy anticipate valójában, csak egy anticipate kétszer. Itt erről beszéltünk, hogy itt ugye vannak ilyen tribal mechanikák, és megmondom őszintén, hogy az RG Giants, ha lesz, akkor az egy egész jó, tehát eléggé jól összerakott deck lehet, ugye eléggé egyértelműen mindenképp kellnek giantek, még ameddig ugye az előző kiadásban, melyik az a 4x3-as, amit évek óta játszunk, az még legalább egy darabig, amíg ő lesz, és ebbe a kiadásban van egy pár giant, tehát UR-be szerintem ez egy jó lap lesz, mert egy olyan anticipét, amit újra lehet játszani. Tehát effektíve két lap, egy flashback-es anticipét.
Ugye ezzel egy érdekes dolgot hoztál be, Gábor, mert ugye ahogy említettük, nagyon sok tribal jellegű vonulata van a Kaltheimnek, és én egyiket sem érzem ilyen túlzottan erősnek, tehát egyelőre nem láttam azt, hogy a fourth tell deck lenne a zsivány, vagy az elf deck lenne a zsivány, vagy a giant deck lenne a zsivány, de ugyanakkor bármikor megtörténhet az, ugye, hogy egy-két lap a következő szettekbe behozza majd a dolgot. Én nagyon szkeptikus vagyok. Bocsánat, csak egy gondolat. Én nagyon szkeptikus vagyok a Giant-ekkel kapcsolatban. Szerintem az, hogy ezek ugye alapvetően drága. Tehát egy Bone Crusher Giant a legolcsóbb verziója a Giant-eknek, és a többség az ilyen 4, de inkább 5 vagy 6 manás lapok. Szerintem ez a modern standardban, amikor Ember Cleave-ek meg Questing Beast-ek ütnek téged, ez nagyon-nagyon necces. Én szkeptikus vagyok a Giant-ekkel, nálam a Glimpse az nincs a listán.
Én is teljesen, és mondom, azért tizedik helyre raktam, mert igazából nekem mondom, tetszik az, hogy egy régi, relatíve használható lapot így újra gondoltak, ami igen, tehát pont az, hogy ugye nagyon kevéssel fogod flashbackelni, és csak Giant-ekbe, ha egyáltalán lesz Giant-ek. Egyébként még itt a másik nekem a opció volt ugye a tizedik helyre, az a Invasion of the Giants, ami ugye egy ilyen szaga, ami ugye szintén Preordain-el húz egy lapot, és hogyha van Giant-ed, akkor még csinál dolgokat. Tehát, hogyha ebből lesz valami, nem tudom, ez csak ilyen tizedik helyre ez jutott.
Az én tizedikem sokkal rosszabb, de akkor menjünk Zsoltnak a tizedik lapjával.
Az én tizedik lapom, az egy érdekes lap, mert az elmúlt hetekben, amióta mindenki ugye a spoilerekről beszél, az interneten, a streameken, senki nem beszélt róla. Tehát ez egy olyan lap, és ezzel nagyon meglepődtem, mert amikor elsőre megláttam, akkor én ezt tök erősnek éreztem, és aztán amikor másodszor megnéztem, meg azóta is, én ezt baromi erősnek érzem, de senki nem beszél erről.
A lap neve Creeping Fear.
Most mondtam, elhangzott már a lap neve, Gábor lemaradtál róla, úgy hívják, hogy Creeping Fear, ami ugye egy 4 manás fekete sorcery, 2 fekete, 2 szintelen, és megnevezel egy lénytípust, és minden lény, ami nem az a lénytípus, az -3/-3-at kap a kör végén. Ugye miért jó szerintem ez a lap? Azért, mert a midrange deckekbe, vagy akár control deckekbe is, ugye játszhatsz lényel, ami túléli a tömegleszedésedet. Tehát kiraksz egy Lotus Cobrát második körbe, és hogyha kell harmadik vagy negyedik körbe, elnyomod a Crippling Fear-t, és túléli a kobra. Ami szerintem nagyon komoly tempó előny tud jelenteni, és azért csomó olyan lény van, most nem csak a kobráról van szó, nagyon sok olyan lény, ugye alapvetően szerintem a Kaltheimben a lények, az istenek, meg a legendary lények azok, amik a dominánsak, és ez szerintem nagyon erős támogatás nekik.
Igen, ez mindenképp egy érdekes, meg ugye ráadásul a fekete agro, ha bármilyen lesz, bármilyen tribal fekete agro deck, vagy akár még más formátumokon is, mondjuk visszatérve egy régebbi formátumon, mondjuk egy vampire deckbe belesz egy ilyet, és akkor ugye más lénybe
egészen kellene. Másképp néz ki az a mirror, a vörös ellen, vagy a fehér deckeken, zöldekek ellen. Szerintem van egy, igen, tehát van egy olyan leszedésed, ami egy oldalú reszolgát tud lenni, az brutális. Én nem tudom, miért nem beszélnek erről a lapról, szerintem ez top 10-es lap.
Oké. Na, az én kártyám az inkább mém kártya. Ez a Battlefield Raptor nevezetű kártya, ami azért került be, mert jobb, mint a Stormcrow. This is my 10. kártya.
Ez a Fountain Hope-nál is jobb.
Igen.
Megölni kombatban. Jó, köszönjük. 9.
Jó, megyek a 9-re. Jó, a 9. lap, amit hoztam, ez egy common lap, ez a Sneezkin Veil, vagy Veil. Ugye ez a Ranger's Guide-nak a hat power creepy effektíve. Ugye egy mana range standba raksz egy +1/+1 jelzőt a kijelölt lényedre, és hexproofot kap a kör végéig. Ez szerintem egy nagyon erős combat trükk effektíve, vagy akár tényleg egy sima spot removal-tól meg tudod védeni a lényedet, vagy nem csak ez spot removal-tól, mert ugye +1/+1, tehát ez a mínuszos ölés az előbb, amiről volt szó, a Crippling Fear, ezt körbe tudod vele játszani effektíve. Én nagyon, nekem nagyon tetszik ez a lap, illetve én a Ranger's Guide-t is szerettem. Azt, hogyha jól emlékszem, az infektérába jött ki. most nem tudom, vagy volt valami hasonló, és ott is nagyot ment.
Erre a napra az van rá, hogy öpörötös a questing bíztem, nem?
Uh-huh. Igen, igen.
Meg szerintem van még egy-két lény, ami mellé nagyon jó lesz. Van is egy olyan a top 5-ös listámon egyébként, úgyhogy ja, egyetértek, szerintem ez egy jó utility lap lehet a jövőben.
Úgyhogy nem gondoltam arra, hogy a top 5-be beférjen, de szerintem egy top 5-be simán befér, mert ez egy nagyon erős common lap lesz. És akkor Zsolt, menjünk a te 9-esedre, megyünk ilyen snake-be.
A snake-be megyünk. Oké, okay, az én 9-esem az egy nagyon-nagyon furcsa lap, mert ugye valamilyen oknál fogva a Wizards úgy döntött, hogy berak egy Phyrexian lényt a skandináv havas környezetbe. Ez a Vorinclex Monstrous Raider nevezetű lap, ami alapjában véve olyan, mint egy random zöld monster 6x6x6 trample haste. Ez önmagában véve kevés manapság standarden. De a képessége az nagyon érdekes. Ugye egyrészt azt csinálja, hogyha countert raknál egy permanensodra vagy magadra, akkor kétszer annyi countert raksz. Ha viszont az opponens csinálná, akkor az fele annyit rak, lefelé kerekítve, ami azt jelenti, hogyha egy countert szeretné az ellenfél rakni permanensére, akkor nem rak egyet se. Miért erős ez a lap? Egyrészt azért, mert a te countert duplázásod az azt jelenti, hogy minden Planeswalkered dupla annyi counterrel jön játékba, ami az esetek túlnyomó többségen azt jelenti, hogy azonnal az ultimátumot, az ultimate verzióját a Planeswalkereknek el tud játszani. Ami azért nagyon erős tud lenni. Tehát, hogy az brutális. A másik...
Ultimátum.
Tessék?
Are we talking Genesis Ultimátum például?
Nagyon vicces. Jó, a másik nagyon gyorsan, az ellenfél pedig nem tud kantereket rakni, az egy kanteres történések azok nem jönnek létre. Hol nagyon erős ez a képesség? A szagák ellen. A szagák nem csinálnak semmit, amíg Vorinclex a játékban van, és szerintem egyrészt erős szagákat adtak ki ebben a kiadásban, másrészt pedig lássuk be, hogy nagyon sok olyan szaga van jelen pillanatban a standardon, amit meghatározó lapok, Elspeth, Conqueror's Death, meg Elspeth, akármit csinál. Tehát, hogy ezek azért fontos lapok a környezetben, és az, hogy egy lappal ezeket úgy, ahogy van, megoldod, az szerintem nagyon-nagyon komoly.
Zsolt, ez hogy működik egyébként, hogyha egy Planeswalkert akarok plusz egyet tikkelni? A képesség létrejön, de nem jön rá counter?
Nem kap countert. Én azt gondolom, hogy akkor a Planeswalker nem kap countert. Azt nem tudom, hogy a képesség létrejön, mert szerintem
az a kosztja.
Tehát egyszerűen csak nem kap a plusz képességre countert, hogyha mondjuk egy countert raknál, hogyha kettőt raknál rá plusz countert, akkor egyet azért kap. Tehát létrejön.
Világos. Érdekes.
Csak ugye a másik oldalon ugye 6. kör, vagy 5. kör Vorinclex, következő körbe Ugin Ultimate, vagy nem tudom, vagy Tibalt Ultimate, majd beszélünk, szerintem a Tibalt valószínűleg elő fog kerülni a 7-manás most kiadott vörös-fekete Tibalt, vagy a Kaja, tehát nagyon sok olyan Planeswalker van a környezetben, aminek az ultimate-je az gyakorlatilag game breaking. Úgyhogy szerintem a Vorinclex 9. helyet...
Minden.
Gábor, engedd el ezt a szójátékot.
Nem annyira jó.
Nem kell. Na mindegy, szóval szerintem a Vorinclex az emiatt, a képesség miatt még akár egy hatmanás zöld lényel is elegendő az, hogy a top 10-be bejusson. Szerintem van potenciál a labban.
Oké. Okay. KG, 9.
Figyelj, én egy olyan lényt választottam, amit teljesen simán bármikor kiáll egy Vorinclex-el szembe, az Usher of the Fallen. Most erre mit mondjak? Hát régen a Savannah Lion ugye constructed drága ritka volt, szerintem ez egy White Winnie-be teljesen jó. És egy bósztos képesség, ami ugye mondom, tehát elsősorban én ezt teljesen limited képességnek gondolom, de hogyha lesz White Winnie agro, akkor szerintem ez egy tök jó lény bele. Persze nem hasonlítható egy Vorinclexhez, vagy bármi komolyhoz, de mondom, én inkább próbáltam olyanokat is belerakni, amik tényleg kicsik, de de mutatja egy a power clipet, és kettő szerintem adott konstruktívekben még akár használható is lesz.
Ez az, amit elküldtem.
Szerintem ez egy jó lap egyébként, ezzel egyetértek, mint én nem vagyok agró szakértő nyilván, nekem közöm sincs hozzá, de azért de ez egy nagyon erős képesség. Főleg azért, mert ugye, hogyha, mert hogy olyan, mint a Bone Crusher Giant gyakorlatilag, ugye, hogyha luk van a mana görbében, nincsen kétmanás lapod, akkor is tudsz értelmes dolgot csinálni kétmanáért a második körbe, és ez nagyon-nagyon, ez nagy erőny. Ez
az, hogy Warrior az is nagyon sokat számít szerintem, tehát jó tribe-ba rakták.
Igen, meg a token is, amit hoz, az Warrior, és ez valóban sokat számít. Valami hozzáfűzni való még Asherhöz, azon kívül, hogy már nem énekel, vagy nem tudom.
Meghalt, spirit lett.
Semmi. Akkor KG, 8. kártya.
Hát 8. helyre én egy olyat raktam, amit Zsolt biztos nagyon sokat fog róla beszélni, én igazából nem is akarok annyira sokat. Én Cosima God of Voyage-t raktam. Ami ugye C-vel kezdődik, és az első God, akiről beszélünk. Ez nekem egyébként nagyon furcsa, hogy ugye manapság már bárkiből lehet God, ebben a kérdésben van kb. 35. Eddig ugye minden God, ha God voltál, az jelentett valamit, és ugye legalább indestructible voltál, itt ugye teljesen más a God elképzelés. És inkább én azt mondom, hogy majd a Zsolt beszél a Cosima oldaláról, én a másik oldaláról szeretnék beszélni a lapnak, mivel hogy ugye ebben a kiadásban megint van nagyon sok dual faced card, ami ugye, ha jól értelmezem, bármelyik oldalát kijátszhatod. Ez olyanok, mint ugye az új földek, amik ugye az előző kiadásban kijött 5, és most kijött a maradék. És én úgy gondolom, hogy ez az oldala, az Omen Keel, vagy nem tudom, hogy mondják, ha jó, ez egy magában egy tök jó constructed-ben is használható artifact. Mert nem azt mondom, tehát nem egy kopter, vagy bármi hasonló, nem is hasonlítható hozzá, ha csak nem mondjuk azt nézzük, hogy ez is két manna és egyért cruel, de egy 3x3-as hajó, vagy vehicle, ami ugye lapelőnyt tud teremteni, és mannát. De szerintem ez az oldal tök jó, a másik oldal az még jobb, majd Zsolt gondolom beszél róla, de nekem ez mindenképp benne van a top 10-ben ez a lap. Szerintem majd én is visszatérünk rá.
Igen, nálam magasabban van a listán, úgyhogy szerintem akkor térünk majd rá vissza.
Ezt akartam mondani, hogy majd akkor úgyis beszélünk róla.
Oké, és akkor Zsolt, 8.
8-as. Nálam a 8. helyen egy isten szerepel, meglepő módon, Jon Snow, majdnem, ugye Jornnak nevezett Jorn God of Winter nevű lap, ami 3x3-as képessége az, hogy amikor támad, akkor minden snow permanenst untappelsz, és a túloldala, ugye, mert ez is két oldal lap, az pedig érdekes módon nem egy zöld, hanem egy kék-fekete lap, egy legendary snow artifact, aminek az a képessége, hogy tepre target snow permanenst a graveyardból a játékba rakhatsz teppelve. Az az érdekes, hogyha egy kicsit általában beszélünk egy mondatban az istenekről, az, hogy többnyire az istenek úgy vannak összerakva, hogy az isten része, tehát a lény része az egy erős dolog, és valamennyire támogatja a második oldal, de a legtöbb esetben ez inkább úgy éreztem, hogy a hátsó oldal az arra szolgál, hogyha kettő isten vagy hármat behúznál kezdő kézbe, vagy a játék során, akkor ne legyen az az érzésed, hogy halott lapot húzták ki, tudod játszani a másik oldalát, és az azért csinál valami hasznosat. Ebben az esetben szerintem ez egy kicsit másképp néz ki, mert én azt gondolom, hogyha mondjuk lesz snow deck, és jó esélye az kék-fekete irányba fog elmenni, szerintem a hátsó oldal az egy baromi erős lap lehet. Tehát simán el tudom képzelni, hogy a hátsó oldal miatt fogják kék-fekete deckek játszani ezt a lapot. Nem beszélve arról, hogy ugye tudjuk azt, hogy a Wizards az elmúlt évben elég sokszor megégette magát azzal, amikor extra manát adott a játékosoknak, Wilderness Reclamation és a kis barátai. Tehát, hogy a Jornat jóval nehezebb vele visszaélni, ugye támadnia kell, és azért mégiscsak egy 3x3-as lény, ami azért törékeny, de az a képesség, hogy mindent ánteppelsz, beleértve nem csak a földeket, hanem a lényeidet is, azért abban van fantázia. Úgyhogy mivel mind a kettő oldal elég erős, ezért én beraktam ezt a nyolcadik helyre.
És jól játszanád ezt mondjuk egy monogreen deckbe, és akár monogreen snow deckbe, ha van olyan? Csak hogy a földeket tehát érdekes, hogy ez
szerintem ez egy nagyon erős képesség, hogy duplázod a manádat. Talán nem duplázod, ez talán túlzás, mondjuk visszakapsz mondjuk 80-90%-át, mert ugye nem lehet csak snow landekből összerakni még egy monogreen sem, mert úgy is játszol extra földekkel, ami a castle-ökkel vagy bármivel. De azért ez egy nagyon-nagyon komoly képesség, nem vagyok monogreen szakértő, de szerintem ezzel nagyon könnyűen vissza lehet élni.
Igen, és érdekes, hogy tényleg ez az egyetlen szerintem kb. Amelyik a két oldal nem ugyanolyan színű.
Igen.
Oké. Okay. Ja. Akkor megyünk tovább, amit én találtam, mint nyolcadik. Nyolcadik? Uh-huh. Nyolcadik, az a Graven Lore. Nekem nagyon tetszik az alap, ez egy 5 ér Snow Instant, Scryos X-et, az X az egyenlő, amennyi Snow manát költöttél bele, és 23 lapot. Ugye mindezt 5 ért. Ez ugye nem nagy show, mert ilyet láttunk már, hogy 5 ér húzunk 3-at, és a Scry ez mindig kötött volt, de most, hogy ezzel akár 5-öt is scryolhatsz, tehát az, hogy nem annyit scryolsz, amennyit húzol, mert ugye csomószor volt ilyen, vagy olyan megkötése volt, hogy csak akkor scryolhatsz, hogyha main phase-edbe csinálod, volt egy ilyen a adamantos húzás, vagy
igen,
mi volt.
Igen.
Az is igen, egy tök jó lap volt, csak hát most így a main phase-edbe scryolni 3-at, elmegy erre a köröd, és nem tudom, nekem nagyon tetszik ez a kártya, én úgy gondoltam, hogy ez egy top 10-be befér, még hogyha az én top 10-em nem is úgy van, hogy valóban erősségi szempontból, nem nagyon tudom hova rakni ezt a kártyát, hogy ez most benne legyen a top 5-be, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős kis húzás lehet. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ugye a basic landeket le fogják cserélni a control deckek, vagy akármilyen deck le fogja cserélni snow basic-ekre, és akkor nagyon jó lesz ez a Graven Lore.
Igen, az igaz, hogy ugye az, hogy lecserél a basic landjére snow landre, az semmiben nem kerül, tehát az adott lesz, tehát igazából
leszámítva a fehér istent.
Jó.
Fehér nem. Isten az megbüntet, hogyha havazol.
Igen, igen. Jó, de igen. De azon kívül egyébként kb. Tényleg nem, tehát megint ott leszünk, hogy nem éri meg nem snowlandet játszani.
Ja. Igen, ez egy érdekes dolog, amit az áron fölvet. Tehát, hogy nagyon nehéz megmondani, ugye, hogyha lesz snow deck, abban szinte biztos, hogy lesz ez a lap. Ha nem lesz snow deck, akkor nem hiszem, hogy ezzel a lappal játszana bárki. Tehát, hogyha a lap megkapja a támogatást, és a deck elég erős, akkor abba kulcslap lesz, és akkor simán top 10-es lap. Ha nem lesz, akkor viszont igazából nem lesz egy komoly tényező. Tehát ezért nagyon nehéz egy releváns top listát összerakni. Szerintem is tök jó lap, nálam nincs a top 10-be, de könnyen lehet, hogy az lesz fél év múlva.
Ez a nem fogadunk hamburgerben című lap, nem?
Igen.
Igen, ez tipikusan az, ja.
Jó, akkor megyek tovább a hetedikemre, ez pedig a Roots of Wisdom, ami megint egy common kártya. Ez annyit csinál, hogy mi lezel 3-at, visszaveszel egy földet, vagy elfkártyát a grévedből a kezedbe, ha nem tudod ezt megtenni, akkor húzol egy lapot. Mi van erre ráírva? Laphúzás zöldben, self-mill, és fixálja a manádat, vagy ad egy lényt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra a metára, amikor self-mill lehetünk, és Doomwake Giant-eket reanimáltunk Whip of Erebos-szal. Ott volt egy hasonló kártya, a Grizzly Salvage. És bennem nem tudom, ez most egy ilyen hát flashback, vagy
romantikus nosztalgia.
Igen, romantikus nosztalgia, de egyszerűen engem megfogott ez a kártya, meg a setnek a többi lapja is, ami látszódik egyébként azon, hogy mi van a top lapjaim között, hogy én látok egy ilyen bug reanimáló decket valahol formálódni, viszonylag erősnek, aztán majd kiderül. Nekem nagyon tetszik ez a Roots of Wisdom nevezetű kártya.
Mármi lehet belőle.
Én azt látom, hogy szerintem ez egy tök jó lap lehet, hogyha a Throne of Eldraine által teremtett setét felleg az eltűnik a standard fölül, Mert ugye megint csak, tehát ugye gyakorlatilag azok a deckek dominálnak, amik a Great Henge-el játszanak, amik az Ember Cleave-el játszanak, Questing Beast-el játszanak, Innkeeper-el játszanak, és azok ellen, hogyha második körbe egy zöld deckkel csak ennyit csinálsz, hogy azért, hogy millezel, és valamit visszahozol, tehát egy cantrip, sorcery, speedes millezés, szerintem ebbe a környezetben ez nem áll meg. Jövő, vagy idén szeptembertől könnyen lehet, hogy ez egy baromi erős engine lap lesz sok decknek. De szerintem ez most, én érzés azt mondanám, hogy ez nem üti meg azt a kalibert, ami a standard most megkövetel.
Akkor menjünk a te hetesedre, Zsolt.
Az én hetesem, szinte nem biztos, hogy megüti azt a követelményt, amit most a standard megkíván, viszont szerintem a labban nagyon sok fantázia van, ez pedig a zöld mítik isten nő, azt hiszem, ez az Esika, a fa istene, ami a 3 manáért 1/4 lény tepre ad akármilyen színű manát, és itt jön a fontos történés, mert eddig ez pocsi, az összes többi legendás lényed megkapja ugyanazt a képességet, hogy vigilance-esek, és tepre adnak egy manát. Ez az előoldala, a hátoldala pedig talán találkoztatok vele, az az 5 színű enchantment, ugye minden egyes szín különböző színű enchantment, ami azt csinálja, az upkeep-ben reveal-eled a lapokat a könyvtár tetejéről, és az első kezedbe kerülő lényt vagy planeswalkert játékba rakod. Én azt gondolom, hogy a hátoldal az nagyon fancy, de ez inkább romantikus, tehát egy ezzel nem is foglalkozni kell nagyon sokat, viszont szerintem az Esika azért nagyon-nagyon-nagyon komoly potenciál, még akár a mostani Ember Cleave-es Great Henge-es környezetben is, mert a második kör kinnan, ugye a zöld-kék legenda, amely azt mondja, hogy ha amikor egy permanens, nullen permanens manáért tepelsz, az 2-szer annyit csinál. Harmadik kör Esika, az azt jelenti, hogy a negyedik körben 8 manád van. Ami nagyon-nagyon brutális. Tehát, hogy ez egy olyan engine lehet, hogy Jézusom. És igazából nem kell hozzá sok. És Genesis Ultimatum, igen, negyedik körbe. Tehát, hogy, és még egy land dropot is missingelhetsz. Tehát azért ez nagyon brutális. És ugye van még olyan 2 manás isten, amit ki tudsz játszani Esika előtt a második körben, szerintem valószínűleg elő fog kerülni még a későbbiekben. Tehát nem is feltétlenül csak a kinnanra kell támaszkodni, ahhoz, hogy egy nagyon komoly mana burstöt kapjál a negyedik, ötödik körbe. Emiatt a potenciál miatt én szerintem ez egy versenylap lesz, ezért a 7. helyre tettem.
Oké, ez valóban elég szexi hangzik. KG?
Nekem a 7. helyezettem, ami szintén nem hiszem, hogy standardet fog játszani, vagy standardre bekerül, viszont továbbra is úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes lap, megint egy olyan dolog, amit ugye nem láttunk rég, ez a Tibalt Trickery, ami effektíve egy counterspell vörösben, ami kétségbe esett vörös deckek lehet, hogy fogják szájdolni egyébként, és hát ugye ez alap, amire már most más formátumokon csináltak kombó deckeket, amiben harmadik körös emrakult 90%-ban ki tudod rakni. Azt majd esetleg Áron már, neked régen átöltem azt a...
Igen,
azt
megkeresem majd.
Azt most már rakjuk be ide. Annyi, hogy mondom, hogy ez egy érdekes, ugye egy hard counter vörösben, ami persze utána valamit kapsz cserébe, hogy megkantereltél valamit, tehát valamit ki fog játszani az ellenfél jó eséllyel, de hogyha mondjuk egy Breath of God-ot, vagy ugye annak a megfelelőjét counterrel, akkor az sok esetben lehet, hogy egy vörösnek pont elég, hogy nyerjen abban a körben.
Oké, mehetünk is a 6.
A hatodikomra?
Aha.
A hatodikom a Righteous Valkyr, ami nem biztos, hogy egy nagyon... Ez megint ugye, megint elmegyünk ebbe a tribal irányba, meg ráadásul ugye amellett, hogy tribal, amellett ugye most az elmúlt szettekben láttuk ezt ráírva a lapokra, hogyha 7-tel több életed van, mint a kezdő életed, akkor valami csoda történik. Elég sok life gain lap van, elég sok life gain lény van, én úgy gondolom, hogy három annál egy 2x4-es repülő, ha nem is feltétlenül, ahogy Zsolt mondta, amíg van embertív, meg van ugye casting víz, meg ilyenek, nem feltétlenül a legerősebb lény, de én úgy gondolom, hogy elég hamar egy adott szinergikus Lightyear indexbe fel lehet menni 27-be, mert megvan, ugye, megvan a segítség hozzá, és akkor ez alap, ez szerintem egy tök jó lény.
Oké, okay, senki többet.
Na, van, lehet fantasy. Szerintem Angel Deck, egy fekete Angel Deck, az valószínűleg kijátszik, és szerintem jó esélye szeptembertől még erős lehet.
Igazából az
azt nem látom, hogy az Angel Deck az a Great Henchet meg az Ember Creepet tudná kezelni, de remélem, hogy tévedek.
Igazából ez a At Least 7 Life More, ez azért nem egy olyan egetverő feltétel.
Igen, ez mondom, nem, igen, ez nem annyira durva. Viszont az, hogy +2/+2-t kap minden lényed, azért az brutális.
Durva.
Megmondom, alapból, tehát egy 3 manáért egy 2x4-es repülőlény, az szerintem alapból egy nem egy rossz stat. És mondom, hát ugye tényleg, ameddig vannak, ugye van az egy manáért, tehát egy manás, live gain-es, angyalgyártó tudsztól kezdve sok minden, tehát van, szerintem rengeteg live gain, meg angyal, meg hasonló van, ami ugye ezt segíti.
Hát meg ez a csod, ez nem legendary. Tehát, hogy...
Igen, ja, hát persze, hát igen, nem legendary, és ugye hamar megnő szerintem.
Na Gábor, vagy nem Gábor, bocsánat, Zsolt, hatos.
Hatos, Blood on the Snow. Ugye ez az új fekete Resolve-gád. Ugye disclaimer, ugye ezt beszéltük, hogy nem tudni, hogy lesz a Snow Deck. Szerintem, ha lesz, akkor én azt gondolom, hogy talán inkább a valószínűleg nagyon nagy csábítás lesz arra, hogy a Blood and the Snow-val játszon ez a deck. Ez egy 6-manás sorcery, a Snow Sorcery, ami azt csinálja, hogy leszeded az összes lényt, vagy leszed az összes Planeswalkert, és ezután visszarakhatsz egy lényt vagy placewalkert a pályára, a graveyardból, aminek a converted mana kosztja annyi vagy annál kevesebb, mint amennyi snow manát erre költött, tehát a maximum 6-os lehet. Én azt gondolom, hogy két ok miatt lehet ez egy nagyon-nagyon meghatározó lap, akár még a mostani standardon is. Az egyik az, hogyha mi az, amit reálisan visszahozhatsz ebből a Blood and the Snow-ból, ugye az itt a nagy kérdés, hogy letisztítod a pályát és visszahozol egy esiakat, szerintem az azért nagyon-nagyon komoly tempó előny. Lehetséges, nagyon valószínű, hogy ezt a lapot egy olyan deckbe játszod, ahol játszol Solemn Simulacrummal, hogy az ötödik körbe ki tudjad kasztolni, még akár, hogyha azt visszahozod, az is egy nagyon-nagyon komoly tempó előny. De ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ugye van erre egy ilyen mini kombó, amivel talán találkoztatok már, mégpedig ez egy M21-es lényhez kötődő minikombó, amit most meg kell keresnem a nevét. Ami, a lényeg az, hogy ez egy 5-manás kék lény, 3x3-as prowess-es, és comes into play-be visszavehetsz egy instantot vagy sorcery-t a kezedbe. És ez alap szerintem Shipwreck Dozer.
Igen, ez hát az olyan, mint az Archeomancer, ami volt régen. Vagy
így van, pontosan. És ugye azt tudja, hogy... Igen, 3x3, tehát 5 manája van, tehát az azt jelenti, hogy kasztolsz 5. vagy 6. körbe Blood and the Snow-t, visszahozod a Dozert, és visszajön azonnal a kezedbe a Blood and the Snow-t. Tehát bizonyos deckek ellen minden körbe tudsz kasztolni Resolve-gádot, amit egyes deckek nem tudna fele mit csinálni. Tehát bizonyos deckek ellen ez game over gyakorlatilag. És emiatt én azt gondolom, hogy nyilván control deckek ellen eléggé nehézkes, de akár egyetlen kutyus, ami szekkelésre indestructible-t ad is, keményen meg tudja fogni a dolgot. Rogue deckek ellen nem valószínű, hogy létrejön a Blood and the Snow, tehát azért sok foghíja van ennek a történetnek, de én azt gondolom, hogy a potenciálja az eléggé jó. Ugye még hogyha nem is releváns az, hogy leszed az összes lény mondjuk egy control mirrorba, akkor egyszerűen egy reanimálásként is tud működni. Tehát egy olyan resolve-gát, ami nem teljesen halott lap egy control mirrorba, annak azért van potenciálja.
Hát meg Zsolt, ne felejtsük azért, hogy rá van írva, hogy destroy all planeswalkers set control mirrorba, az ellenfél planeswalkereit is leszedi, hogyha planeswalker
nem vagy. Igen, releváns lehet. Abszolút, igen.
Oké, akkor megyünk az én hatodikomra, ez pedig egy nagyon egyszerű kis kártya, ez pedig a Rally the Ranks. Ugye Himnus Effect.
Ez jóla.
Kettőért.
Ez jóla.
Én
az egy teljesen jóla.
Iszonyatosan imádom ezt a kártyát. Ugye ez egy jobb Honor of the Pure, mert nem C-hez kötött, hanem Creature Type-hoz. Jönnek vissza a changelinkek, és ugye nem is beszélve arról, hogy akár BV-be is játszhatjuk, hogyha mondjuk zombikat nevezek meg, és akkor kettőért van +1/+1 a zombiknak, nem pedig háromért. Imádom ezt a kártyát. Egyszerűen nagyon jó kis enchantment.
Asher is lájkolja.
Igen. Igen, ő is. Variorok is nagyon szeretik. És akkor én nem is rabolnám tovább a szót ez az Honor of the Pure-ra, úgyhogy mennék az ötödikemre. Ez pedig az In Search of Greatness. Ez alap, amire nagyon sok szöveg van írva a zölden, mármint, hogy zöld, nagyon sok szöveg van ráírva, de ugye azt csinálja, hogy az upkeepedben kasztolhatsz egy... Megvárjuk a repülőt. Kasztolhatsz egy nagyobb manakosztú lényt egyel, mint amilyen nagyobb, bocsánat, permanenst. Permanenst, mint amilyen...
Permanenst, csak permanenst, igen.
Jó, egy kicsit belekavarodtam. Szóval kasztolhatsz egy ilyen nagyobb manakosztú permanenst, mint amilyen permanensed van, anélkül, hogy kifizetnéd a manakosztját, és ha nem, akkor scryolsz egyet. Én nem tudom, ez igazából azért jó, mert ez nem csak lényes deckekbe férhet bele, hanem egy ilyen midrange deckbe, ahol mondjuk planeswalkereket is ki tudsz pakolgatni. Nem feltétlenül kell neked.
Vagy szagákat.
Tehát én nagyon imádom ezt az enchantmentet. Nem egy Silver Library, de például, de azt se tartom rossznak például zöldben, hogyha kifogytál, akkor tudsz vele scryolni egyet. Tehát, hogyha nem is raksz ki semmit, még így scryolsz egyet. És szerintem greenben nem az ötödik vagy hatodik körben lesz az, amikor nem fogsz tudni kirakni permanenst az upkeepedben. Ugye nagyon fontos, az upkeepedben lesz ott ez a lény. Úgyhogy nem tudom, nekem ez az ötödik kártyám.
Igen, ez egy nagyon jó lap. Én mondjam már, hogy csak azt nézzük úgy vákumban, hogy ugye effektíve egy három annás spelt ugye ki tudsz rakni a harmadik körben ingyen. Tehát...
Nem, Gábor, nem. Mindenki azt hiszi, nem tudod, mert other permanent. Tehát saját magát nem látja, csak akkor, hogyha kettő van pályán. Ez egy olyan csapda, amiben elég sokan beleesnek. Tehát önmagában
azért nem raktam be a top 10-be. Jó, oké.
Okay, így van?
Igen, már látom,
hogy other permanent, ott van benne. Az a szó. Tehát, hogyha első körbe kiraksz egy egymanás lényt, második körbe kirakod ezt, akkor a harmadik körbe egy kétmanásat ki tudsz rakni, de egy hárommanásat nem tudsz kirakni.
Világos.
Erre azért ügyeltek, mert az szerintem nagyon broken le.
Broken
lenne, hogy a harmadik körbe kiraksz egy hárommanásat, meg még egy hárommanásat manáért. Az azért az durva lenne. Így, ahogy van számomra, ez gyakorlatilag az egész kiadás legnagyobb kérdőjele. Tehát szerintem ebbe ez a lap, ez olyan, hogy ez vagy sehol nem lesz a környezetbe, vagy meghatározó lap lesz a környezetbe, mert ugye az, hogy ingyen kijátszhatsz bármit, ezzel ugye megint csak, hadd idézzem fél órával ezelőtt önmagamat, ezzel már nagyon sokszor megégettük magunkat az elmúlt egyében Fires of Invention, Wilderness Reclamation. Ugye a kérdés az, hogy ez föl tudja, tud-e annyi manát generálni, ingyen manát generálni. És szerintem ugye a nagy lépés akkor van, hogyha ezzel egyszer három manát megsporolsz, én azt gondolom, hogy az nem ekkora nagy etvasz. De hogyha egyszer hármat meg négyet megsporolsz, tehát hét manát ad, hogyha ad neked ez a lap, tehát kétszer használod a képességét, egyszer háromra, egyszer négyre, akkor szerintem már behozta az árát. Hozzátéve azt, amit ugye az Áron is említett, hogy ha nincs más, akkor scryogatsz, ami azért egy nagyon fontos képesség. Tehát, hogy ez számomra ez a lap hatalmas kérdője, simán lehet, hogy top 3-as lap lesz a Kaltheimben, simán lehet, hogy egyáltalán nem lesz az. Nálam nincs a top 10-ben, de csak azért, mert egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy melyik irányba fog billenni.
Igen, ez egy nagyon, nagyon boom-bust lap.
Igen, ez egy tipikus boom-bust lap.
Meg ezt tisztáztuk, mert ezt benéztem.
Ja, semmi gond.
Zsolt, ötödik.
Igen, ötödik. Ötödik helyre tettem a fekete mítikus istent, Valki a hazugságok istene.
ami szerintem egy baromi érdekes lap, és nyilván én nem vagyok egy fekete agrószakértő, nem is leszek sose, de ebbe a labba szerintem nagyon sok komoly fantázia van. Egyrészt azért, mert ugye jó beleillik az esika által megkövetett mana görbébe, ugye, mert két manás isten. Tehát ugye második körbe kirakod ezt, harmadik körbe esikát, az azt jelenti, hogy már manára tudod használni a valkit. Egyrésztről. Másrésztről, hogy a képessége az, amikor játékban jön, akkor az ellenfél megmutatja a kezét, onnan kiválaszthatsz egy lénylapot, azt removálod addig, amíg a valki játékban van, és a mana költségért a removált napnak a valkiból az a lény válhat. Tehát, hogy kifizeted a manáját, hogyha három manás lapot removálsz, akkor három manáért az a lap, amit remováltál valkival, valaki azzá válik. Ez szerintem kicsit lutris, tehát, hogy ez, hogyha elkapsz fel egy krokszát, removálod harmadik körben, meg úgy, mint egy krokszával, akkor valószínűleg meg fogod nyerni a mérkőzést. Emiatt én azt gondolom, hogy egyébként valószínűleg sokáig ez volt a terv az úró ellen a Wizards részéről, hogy ez lesz majd a megoldás az úróra. Kicsit megkésett. De ami miatt még szerintem ebben a labban nagyon sok lehetőség van, ugye az, hogy van egy hátoldala is, ami a korábban már említett hétmanás Tibalt Planeswalker, ami nem tudom, hogy mennyire menjünk bele, ugye nagyon, a hétmanáért sokat kell tudnia, nagyon sokat tud, ugye amikor játékba jön, akkor kapsz egy emblémát azonnal, ami embléma arról szól, hogy minden lap, amit Tibalt removált, azt kijátszhatod bármilyen színű manából, és gyakorlatilag az összes képessége, a pluszos, a minuszos és az ultimate képessége is removálásról szól. Tehát ezzel szerintem nagyon sokat tudhat a lap, és ugye az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha agresszívan akarod kirakni a második körbe a valkit. Megteheted, hogyha midgame-be húzod be, akkor várhatsz még egy-két kört és kirakod tibárként. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon rugalmas, flexibilis lap, ami nem is említve az, hogy ugye már most beszélnek arról, hogy modernen ugye ezt a Blood Raid-el fel be tudod úgy játszani, hogy Tibaltként jöjj a játékba. Nem is beszélve arról, hogy a Gábort már bombáztam azzal, hogy adott esetben Emergent Ultimátummal kiválaszthatod a Valkit, és ott is kijátszhatod a Tibaltot, annak ellenére, hogy ez egy kétszínű lap, amit ugye az Emergent Ultimátum nem enged meg, de amikor kijátszod, akkor már nem nézi, hogy hány színű alap. Tehát ingyen kijátszhatod ezáltal. Tehát, hogy ebbe a labba szerintem nagyon-nagyon sok különböző irányú lehetőség van, és emiatt szerintem fogjuk látni standardon 5. hely.
És hangulat miatt, ugye ez ugye a északi mitológia Loki akar lenni szerintem, vagy legalábbis neki.
Ő a Loki, igen. Ahogy a Jorn, az a Jon Snow, ez pedig a Loki, ez biztos.
De ki a Loki? Hát valójában Tibalt.
Na, és Gábor, ki valójában az 5. kártyád?
Én az 5. megint egy kicsit tematikus lapot, ami nekem nagyon tetszik, raktam. Nekem megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon tetszik ez, hogy elkezdtünk jugiózni, és ugye mindenkinek lesznek csapdakártyái, és a fortelt erősítjük. Nekem a Cosmos Charger nagyon tetszik, mint lény. Flashes repülőlény, ami ugye alapból erősíti, vagy olcsósítja a fortelt. Szerintem, ha lesz Fortel deck, ez szerintem tök alapja lesz, ez egy tök szolid lény, és nekem nagyon tetszik. Nem azt mondom, hogy szuper durva, megmondom, ahogy Zsolt is többször elmondta, hogy kérdés, hogy lesz-e Fortel deck, mennyire lesz Fortel centrikus egyáltalán, vagy csak ugye, mert a Fortel egyébként pont egy olyan mechanika, amit ugye lehet használni egy nem tematikus deckben is, tehát például ugye, amit majd biztos mindannyian beszélünk, a Breath of God, ami ugye olcsóbb Folterre, azt fogják játszani, nem azért, mert Forteles, nem Forter tematikus deckben, de azért fogják játszani, mert egyszerűen csak azért tempóba segít a Fortel. De hogyha lesz effektíve Fortel centrikus deck, amiben sok Fortel lap lesz, szerintem ez egy tök jó kis lény. Nekem tetszik.
Oké, hát akkor megtudhatjuk azt is, hogy mi a 4. kártya. Tőled, Gábor.
Tőlem?
Aha.
Megtudhatjuk. Nekem nagyon tetszik Briggy.
Kicsoda?
Briggy, God of Storytelling, aki szintén lehet, hogy nem standard constructed lesz, viszont ez megint egy olyan kis vörös lény, aki három annáért ugye akár még ilyen legacy formátumokon is kombó deckekbe beférhet, mert ugye tehát effektíve ingyen mannát csinál. A másik meg, hogy a hát oldala sem egy rossz lap, mert hogyha később behúzod, akkor onnantól kezdve minden földedből effektíve két föld, vagy két lap lesz, amit kijátszhatsz. Tehát ez is egy ilyen, nem, tehát nem, valószínűleg nem egy super broker, meg mondom standard, de valószínűleg nem fog semmit csinálni, magában is nem nagyon fogjuk látni. De nem zárom ki, mert ugye három mannát, 3x3-as mannát generál, és tök használható szerintem a hátsó oldala is, bár drága.
A hátsó oldala szerintem borzasztó, tehát 5 manát legacy formátumokon nem akarsz elkölteni, csak hogyha nyersz, standarden meg pláne nem vörösbe.
Nem feltétlenül, mert ha már kim van egy brigid, és ugye mondjuk kiraksz egy ilyet, akkor onnantól kezdve ugye nagyon-nagyon sok mannát tudsz generálni, és ilyen rituálokkal, tehát ez mondom, ez inkább valamilyen legacy formátumon, és nem legacy-legacy-re gondolok, hanem akár modern, vagy akár pioneer-en, ebből a labból szerintem sok fantázia van. Ugye ez is tehát tipikusan, ugye ezt is volt már többször jól megmondta, hogy ugye minden lap, ami plusz mannát generál, vagy csal, az általában abban van potenciál, vagy is lehet potenciál. Ebbe se fogadnék hamburgerbe, de nekem tetszik ez a lap.
Oké, Zsolt, negyedik.
Nekem kérdésem lenne Gáborhoz, mint ugye te sokkal több vörös deckkel játszottál, mint én, és nyilván szívtam a véredet az Anax miatt, de sokra tartom a véleményedet. Ez az utolsó vörös lény a listádon?
Dehogy is.
Birgi. Van még?
De
van még.
Persze.
Jó, mert hogy én, oké, akkor nem lőben nem poj, mert van egy vörös lény, amitől én eléggé félek.
Tudom, hát az első helyen van, ne aggódj.
Az van az első, jó, oké, rendben. Hát akkor mondanám a negyedik helyen lévő lapomat, ami egyébként egy vörös lény, de teljesen, de más, nem került még eddig. Szóval ez a Goldspan Dragon. Ugye Marály 4-4 flying hisztes, és azt csinálja, hogy amikor támad, vagy amikor megcélozzák egy spellel, akkor csinálja egy treasure token, de azt a képességet is adja, hogy a treasure tokenek a megszokott egy mana helyett 2 manát adnak. Hát ez riasztó tud lenni. Ugyanaz a gondolat, mint korábban, hogy az ingyen mana, de gyakorlatilag az, hogy 5. körbe, vagy akár még egy korábban is, hogyha van gyorsításod, támadsz a dragonnal, beraksz egy treasure token, és az azt jelenti, hogy meg tudod védeni a dragonodat egy negéttel, meg tudod védeni az Áron által említett zöld kis bigyóval, aminek a nevére abszolút nem emlékszem, de nem is lényeges, vagy tudsz kasztolni a körödben, vagy az ellenfél körében egy Heartless Act-et, vagy egy Eliminate-et, az nagyon durva tud lenni. Nem is beszélve arról, hogy ha untappelsz a dragonnal, és nem kellett használnod a treasure-t, megint támadsz, az azt jelenti, hogy az 5. körben 9 manád van.
6.
igen. Hogyha nem volt gyorsításod, mert ugye azért egy 5 manás lény simán ki tudsz játszani a 4. körbe. Igen. Tehát, hogy ez is egy olyan lap, szerintem számomra ez egy eléggé hasonló kategória, mint az Áron által említett In Search of Greatness, de talán amiatt, hogy azért ez egy 5 mana, egy 4-4-es flying hisztes lény, ami azért nem olyan rossz statisztika manapság, én emiatt úgy döntöttem, hogy inkább ezt a mana generáló lapot teszem be a listámra. Mert ugye a történet az, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy megvédje magát, illetve hogyha visszatérünk erre a kis zöld lapra, aminek továbbra sem emlékszem a nevére,
Snakeskin Veil.
Igen. Tehát ugye ezzel simán megcélozhatod anélkül, hogy bárki megpróbálná megölni a dragonodat, kap egy plusz egy countert, indestructible lesz a körbe, és kapsz 2 manát egy olyan spellért, amiért 1 manát költöttél. Tehát ez a lap, ez nagyon könnyen elszabadulhat, és emiatt én a negyedik helyre tettem.
Oké, hát az én negyedikem az Tibalt. Nem hiszem, hogy sokkal többet tudnék elmondani róla, mint amit Zsolt mondott. Egyszerűen tetszik maga az egész kártya, illetve a valaki oldala sem elhanyagolható, de nekem maga a Tibalt része az, ami tetszik. Egy hétmanás Planeswalker. Mint mondottam, az én fejemben van egy ilyen tap-out control, vagy ilyen midrange-szerű deck reanimálásokkal, amiben én úgy érzem, hogy ez simán beleférhet, ez a Tibalt nevezetű impostor, illetve hát Valki is, mint jó kis lényecske.
Ja, a sokat elmond alapról, hogy már ugye 22 dolláron van, tehát
igen.
Szerintem kb. Egyik legdrágább lap a kiadásban, nem? Hogyha nem tudom, nem néztem át, de...
Megnézzük majd.
Könnyen lehet.
A harmadik kártyám az pedig, hát Zsoltnál negyedik helyen szerepel, nálam pedig harmadikként a Goldspan Dragon.
Pacsi!
5-4-4 Flying Haste. Oké. Okay. Csinál egy token, ha csak, tehát hogyha leszedik instantba, kapsz érte egy manát vissza. Tehát ilyen discount price. Ha nem szedik le, hanem mondjuk...
Ha nem megy el támadni, akkor lesz...
Micsoda?
Ha nem megy el támadni, nem kapsz érte mannát.
Ha megcélozzák is kapsz.
Akkor is
de kapsz. Ha megcélozzák, már kapsz.
Tehát ezt ja, mondom.
Ez a trükkösben.
De. Tehát
ez a trükkösben, ha megcélozzák, megkapod a manát, mikor jó, akkor is megint... vagy teppel, és nem ütöttél vele, akkor is tudod negételni az izét, a leszedőt.
Jó, akkor megint RTFC, KG, mert...
Tehát ebből a labból csak úgy nem, ebből a labból mindenféleképpen kapsz egy treasure tokent, ha csak nem counterlik meg. Legalább egyet.
Igen. Világos, Birgimet sárkányra cserélem.
Igen. Oké. Úgyhogy,
köszöntünk a klubban, Gábor.
Úgyhogy szerintem ez a lap, meg hát most meg tényleg, tehát 5-4-4 Flying Haste, ez így már önmagában jó szokott lenni. Most már ez az elvárás. Az 5-5-5 Flying Haste sárkányokat elfelejtettük, az 5-4-4 Flying Haste sárkányokért vagyunk oda, és hogyha még rá van írva valami, ami azt mondja, hogy a következő körbe fixen megvan a hatodik monád, és nem is kell behúznod, welcome. Welcome to the party.
Én az a baj, hogy amikor ránéztem, ó, ez nem egy Glory Binger, nem szedi le azért a questing beast-et hosszal. De hát igazatok van.
Olvasd el még egyszer.
Zsolt, harmadik.
Harmadik helyre én egy szagát tettem, ami szerintem a legerősebb szaga a kiadásban, és annyira először, hiszen ez nagyon jó esély van arra, hogy format defining lap legyen. Ez a Binding of the Old Gods, kétszintelen, egy zöld, egy fekete. Első chapter leszed target non-land permanent, amit az ellenfél kontrollál. Második chapter keres egy forestet a könyvtárból és játékba rakja. Ugye forest lapot, tehát nem basic forestet, ami azt jelenti, hogy triomot kereshetsz vele, snowlandet kereshetsz vele, ami forest, tehát hogy azért ez egy fontos különbség, hogy nem csak basic forestet. És a harmadik chapter a minden lényed death touchot kap a kör végéig. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rugalmas, sokoldalú, erős lap, plusz Jorion. Én azt gondolom, hogy nyilván itt nagyon sok minden olyan lapról beszéltünk, ami a korunk áldásával Jorionnal eléggé kombós. Talán a Binding of the Old Gods az, ami a legerősebb kombó Jorion, mert ugye pont úgy néz ki, hogy negyedik körbe kirapod a Binding of the Old Gods-ot, leszed fele bármit az túloldalon, ötödik körbe keresel egy forestet, játékba jön, kirakod a Jorion-t, megilleszedsz valamit, ugye visszajön a Binding of the Old Gods, megilleszedsz valamit a túloldalon, és onnantól kell, abból visszajönni azért ez nem egyszerű. Tehát szerintem ebbe a labba nagyon sok potenciál van.
Oké, okay, KG. Yeah. Bronzérmesed.
Bronzérmesem? Hát megint... megint egy olyan, ami ugye deckfüggő, én beraktam az Ascendant Spiritet harmadik helyre, ami ugye a Figure of Destiny és a Warden of the First Tree-nek a rebootja. Ami fontos, hogy
szerelem
ugye...
Szerelem gyereke, ezt akartam mondani, szerelem
ugye,
gyereke.
Szerelem gyereke, így is mondhatjuk. Én ugye a Figure of Destiny-t imádtam, a Warden is nagyon-nagyon erős volt, tehát mindegyiket játszották Constructed formátumokon nagyon sokáig. Amit fontos tudni, hogy ugye míg, hogy elérje a totális megdicsőülést, addig a Warden 13 mannát igényelt, ugye a figure az 12-t, ez meg csak 10-et, vagy 12-11-10, tehát az a lényeg, hogy ez a legolcsóbb közülük. Ahhoz, 9-et. Hogy ugye az összes, ez, mi? Ez 5, 6, 7, 8, 9, 10-et. Hát mert le is kell rakni.
Ja, hogyha a saját kosztjával beleszámik, akkor ti.
Hát ez összesen 10-be kerül, ugye azért mondom, a figura az 11 volt, azért meg 12 akkor. Szerintem ezt mindenképp játszani fogják, amint mondottam, szerintem majd ezeket a basic landeket le fogják cserélni snow deckre, vagy snow földre. Most annyi a kérdés, hogy igazából effektíve ezt egy kék-fehér aglóba tudom elképzelni, ahol ugye hát függetlenül ugye fognak játszani nem snow földeket, tehát nem biztos, hogy annyira hamar meg fog történni a dolog. Nem tudom, az a baj, hogy mondom, én abból indultam ki, hogy az előző kettő, mind a kettő format meghatározó standardlap volt, szerintem ebből is lehet, hogy lesz valami, én bízom benne, de persze lehet, hogy ha a Snow nem eléggé támogatott, meg tényleg az, hogy szükséges a sok non-snow föld, akkor lehet, hogy nem fog annyira hamar megnőni, mint kéne, és nem lesz jó. Nem tudom. Okay. Én mondom. Én nagyon szerettem az első kettőt, és azért mindenképp be akartam rakni a top 3-ba.
Hát akkor mondhatod az ezüstérmesedet is. Ezüstérmesedet mondjad, Gábor.
Mondjad?
Ezüstérmesedet, azt te mondjad.
Nem, ja, most már...
Igen. Hát, ki jóba haladunk, nem tűnt fel, hogy mindig kétszer vagy?
És ti már mondtátok a harmadikot?
Igen.
Komolyan. Bizony.
De jó, uh-huh. Vagyok már
adott. Jó
reggel. Nekem az is témesem a Doomscar, tehát ez, ugye, ahogy ugye a Zsolta szoktuk beszélni, hogy ugye azt nézzük, hogy mitől félünk a legjobban, én mint agrójátékos ettől félek a legjobban. Az a baj, hogy ugye a második körben valaki ugye foltel el egy lapot, akkor én biztos leszek benne, hogy a harmadik körben nem pakolok ki annyira, mint amennyire egyébként tenném, mert ugye a Doomscar az egy olcsó graf. Nem csak annyi hogy ugye ez, tehát ugye bármikor, amikor fortelbe lesz egy lap, akkor ugye, tehát ugye és fehér mannája lesz az ellenfélnek, akkor ugye mindig a Doomscar-tól fogunk félni, és ez egy azért jó, hogy tényleg tehát el tudod tudni úgy, ki tudod úgy fortelelni a brefogódodat, hogy még akár még, ha még fekete aglóban, még ha dobatni próbálod később, akkor is, tehát a fortelbe az a jó, hogy érted, hogy el tudod rakni egy tószíz elől, vagy egy bármilyen dobatás elől, és mindig ott lesz egy dugi brefogód, és ez szerintem iszonyatosan nagyon-nagyon befolyásolni fogja az elkövetkezendő két évben azt, hogy az agrójátékosok hogyan pakolnak ki, meg mit fognak kipakolni, és szerintem mondom, ilyen, tehát ennél a lapnál a Fortel az nagyon sok funkciót betölt, ami az agrónak az életét nagyon meg fogja nehezíteni.
Oké, Zsolt, ezüstérem.
Teljesen egyetértek a Gábor, a második helyen a Doomscar szerepel a listámon. Annyit tennék hozzá a Gábor által elmondottakhoz, hogy amivel tök egyetértek. Én nem hittem el, amikor ezt megláttam, ezt a lapot. Tehát az, hogy hárommanás hátrány nélküli reszofgádot kiprintel a Shatter the Sky után a Wizards, ami egy négy manás lap, aminek hátránya lehet, én ezen teljesen ledöbbentem. Tehát, hogy ez abszolút egy format defining lap lesz, és ahogy pontosan, hogy Gábor elmondta, ha én fortelelek a második körömbe control deckből egy lapot, utána nincs az az Isten, hogy te elkezdesz pakolni agrójátékosként, vagy akár midrange játékosként lényeket, ami azt jelenti, és itt van szerintem a másik nagy potenciál lapnak, a nagy potenciál nyilván az, hogy harmadik körben leszedsz mindent. De a másik nagy potenciálja az, hogy ha az ellenfél lelassít, és nem rak ki mindent, akkor szépen vársz ötödik körig, amikor kirakod, amikor már kell több mindent a pályára raknia, lereszofgádolsz, és marad két manád egy Essence 2-re, vagy egy Heartless Act-re, és az egy nagyon-nagyon komoly játék sorsát eldöntő kör lehet. Tehát, hogy nem pusztán a harmadik körös reszofgád az erősben, hanem az ötödik körös reszofgád plusz valami, illetve hát majd ez még szóba fog kerülni, hogy mi nálam a legelső lap, szerintem a legjobb lappal is egy elképesztő erős kombó, de arról majd ott beszélünk.
Igen, bocsánat, én csak annyi, hogy a Fortran mechanikáról így szerintem olyan szinten meg fogja erősíteni a kontrolldeckeket az, hogy főleg a negyedik körtől kezdve ugye mindig tud valamit fortelelni, ami nem tudod, hogy mi lesz, és legyen az egy instant laphúzás, vagy legyen az egy refogod, vagy bármi, amellett, hogy ugye még be fog tartani tudni egy Essence 2-t, meg egy két manás leszedést. Nem lesz nagyon jó, ha...
Vagy a Fortel Countert, ugye, ami szintén kettőért jön játékba.
Igen, hát az a baj, hogy nagyon nem lesz jó agrójátékosnak lenni az elkövetkező években szerintem.
Hát azért nem ennyire egyszerű, mert nyilván nagyon erősek a korunk agró lényei, majd beszélünk a te első helyen lévő lapodról is, de szerintem tényleg forma defining lap, az biztos. Nagyon kevésen volt, hogy ne első helyre rakjam.
Nekem is.
Oké, akkor jön az én második helyezettem, amiről már volt szó, Blood on the Snow. Feketébetű megírtás, úgyhogy mindent elírt, olyan nem nagyon szokott lenni. Tehát mindig szokott lenni ilyen, hogy -3, -3, vagy -4, -4, vagy csak dragonok, vagy csak non-dragonok, vagy csak így, vagy csak úgy. Az, hogy
Destroyer... Vagy csak páratlan páros,
ilyen nem nagyon szokott lenni. De most megkapta egy reanimálással, ami szerintem iszonyatosan jó és páratlan. Én tényleg azt látom, hogy a feketében lesz ez az ilyen leírtam a bordodat, visszaanimálom a nagy büdös parasztot, azt megöllek vele típusú játékot. Ugye tényleg az a kérdés, hogy az adventure meg a rock deckek mellett mennyire fog ez megélni jelenleg. Mindegy. És akkor mondom az aranyérmesemet, Doomscare. Egyszerűen én úgy gondolom, hogy a kiadásnak ez az olyan lapja, ami meg fogja azt határozni, hogy el fognak tűnni a White Winnie-k, meg az ilyen nagyon apró agrók. Mert egyszerűen ezzel a lappal nem tudsz versenyezni.
Hát ez nem ennyire egyszerű. Igen, nem ennyire egyszerű, hogy el fognak tűnni, de igen, a Doomscare az meghatározó.
Egyszerűen nem lesz értelme annak, hogy az első három körbe ugye kipakolsz mindent, és megpróbálod nullára ütni, mert eddig a negyedik, ötödik körig, vagyis hát mostanában már az ötödik körig, ha ötödik körig elhitelted az ellenfeledet, akkor meghalt. Tehát az első két-három körbe volt időt kipakolni. Most meg a harmadik körbe kapsz egy tömegírtást. Amikor kiraknád a nagy lényedet, a buffolódat, vagy bármidet kirakod a harmadik körbe, vagy aktiválod az éppen aktuális mechanikát, akkor kapod meg a Doomscare-t. És ez az, ami keresztbe fogja baszni ezeket a Winnie deckeket, mert egyszerűen nem tudod felépíteni a kis mini komboidat.
Igen, mert a negyedik körbe egy ugye, tehát akkor volt, hogy monorát, hogyha a negyedik körbe az ellenfél ugye Burn Rage-be került, és mondjuk tényleg a negyedik körbe számolszat, hogy kapsz egy refet, és akkor a maradék 4-5 életet azt lelövöd. Most ugye azt se vegyük, vagy hagyjuk figyelmen kívül, hogy ebbe a kiadásban nem nagyon vannak direct damage spell-es.
Nincs, Gábor, nincs.
Igen, tehát konkrétan nincsen. Tehát ugye ilyet pluszban nem fog kapni a most ugye a monored. Szóval igen, tehát... Szomorú, sad time for monoret player.
Meg hát tényleg, tehát amikor mondjuk ki tudnál rakni mondjuk egy embercreevet vagy valami, az a negyedik kör kombatja. És nem lesz ott. Tehát, hogy nem lesz lényed. Egyszerűen. Úgyhogy,
ha minden jól megy.
Ha minden jól megy.
Jó, persze, tehát nyilván van, hogy nyilván manát fogsz halni, meg nyilván csúszol egyet, és akkor pont leüt az embercreev, mire az ötödik körbe tudsz dumszkárolni, de igen.
Oké, akkor megyünk tovább. Zsolt, aranyérem.
Nem, hagyjuk a Zsolt
itt utoljára. Na, sem mondom, mert lassan mennem kell. Én azt gondolom, hogy az én egyes számolapom az a Cosima, a kék isten, aminek a hátoldaláról a Gábor beszélt, és pont az az érdekes benne számomra, hogy tök mindegy, hogy mi van a hátoldalán. Az elő oldala az szerintem annyira erős, bonyolult is, tehát szerintem körülbelül kellett 2 nap ahhoz, hogy megértsen, hogy pontosan mit csinál, de amit csinál, az szerintem nagyon-nagyon, az nagyon brutális. Tehát, hogy így amikor rájöttem, hogy mit csinál, akkor így visszahököltem. Elmondom, mit csinál. Nem úgy, hogy mi van a lapra írva, hanem az, hogy mi történik a pályán. Második kör, játszom mondjuk egy kékfehér deckkel, második kör fortelez valamit. Nyilván
az ellenfél, akit szemben ül a kis vörös lényeivel, hívjuk mondjuk Gábornak, meg fog szeppenni, hogy valószínűleg ez egy runescar, ugye? Tehát akkor óvatosabban, vagy doomscar, óvatosabban akkor nem rak ki még két lényt a harmadik körbe, hanem inkább vár. A te harmadik körödbe kirakod Cosimát, aminek egy négyes popsia van, tehát vörösből elég nehéz lesz leszedni, gyakorlatilag szinte csak a fekete vagy a fehér tudja leszedni. És ott egy 2x4-es lény, ami egy elég jó falként tud funkcionálni. Még hogyha a vörösnek be is akarja blöffölni az, hogy van mondjuk egy stompja, és azért elmegy ütni a lényeivel, akkor se számít, még nem is kell blokkolnod. Egyszerűen csak megvárod az upkeepedet, és szépen removálod Cosimát. És onnantól kezdve a történet úgy néz ki, hogy bármikor, amikor akarod, kijátszol egy földet, akkor ugye rakasz rá egy plusz egy kántért, vagy visszahozhatod játékba. Ami azt jelenti, hogy megteheted azt a negyedik körbe, kiraksz mondjuk egy Fabled Passage-et, ami nem egy ilyen messziről jövő ötlet, hogy egy ilyen lappal tudsz játszani. Raksz egy kántert a Cosimára, szegény vörös deck ellen leszeded a Doomscar-ra a pályát, és amikor az ő körében mondjuk kirakna egy azonnal támadó kis 1x1-es first strike-os lény, szekkeled a Fabled Passage-et, behozol egy földet, behozod játékba a Cosimát ingyen, és ott van egy 3x5-ös blokkoló lény, ami húz neked egy lapot. Ha akarod, de hogyha nem akarod, akkor várhatsz tovább, és játszhatod azt a játékot, hogy egyre növeled a Cosimát. Plusz, hogyha visszajön a Cosima, akkor megint jogosult arra, hogy az upkeepbe, hogyha van olyan kedved, akkor kiszedjed. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy extra földeket laksz játékba, kultivét, vagy bármi ilyesmi történet. Egyszerűen csak annyi, hogy egy Fabled Passage-et raktál játékba. Szerintem ez egy borzasztó erős lap. És még csak nem is beszéltünk a hátoldaláról, ami a Gábornak volt egy monológia, amivel tök egyetértek. Tehát az, hogy gyakorlatilag ennek a lapnak egyedül az upkeep-et kell megélnie. És ez egy 3 manáért 2x4-es a lényről beszélünk, ami elég könnyen túl fogja élni az upkeep-et. Szerintem ez borzasztó erős az a lap. Én azt gondolom, hogy azon veszem észre magam, hogy amikor deckeken gondolkodom, Kaltheim és Sandor deckeken gondolkodom, gyakorlatilag minden olyan deck, ami eszembe jut, kívánja az, hogy Cosimát rakjak be valamilyen mennyiségbe. Egyszerűen nincs olyan a Fortelles deck, a Snow deck, a Legendary deck, amiről beszéltünk egy Esikával. Egyszerűen mindenbe annyira beleillik a Cosima, hogy ez nagyon ritka az a lény, amit minden deckbe játszani akarsz. Agro deckbe, Gábor említette Ascendant Spirit, hibátlan, mert ki tudod rakni a hátoldalát, és a Spirit tudja meglovagolni a hajót, szép képzavarral érve. Control deckbe elmagyaráztam, hogy mit tud csinálni. A legenda deckbe legendának számít. Tehát, hogy abba az ívbe is tökéletesen beleillik. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon ritka az a lény, ami agróba, kontrollba, midrange-be, mindenbe beleillik. A Cosima szerintem egy ilyen lap, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog tudni mutatni standardon.
Igen, ember belegondol, hogy egy Aeon Chronicle-t, meg egy Topter-t, meg egy nem tudom micsoda, hát így egy labba beleraktak, és annyi mindent tud, az így elég erős. Mm.
Igen.
Oké, és akkor végül Gábor, aranyérem.
Hát aranyérem, nekem az aranyérem sem, ami szerintem a legjobb lap a kiadásban, és a legnagyobb format definer, és bármilyen hamburgerben megfogadom, hogy ez lesz a legerősebb lap, és hogy mindenki ezzel fog játszani, és egy limited képessége, egy boostos lényről beszélünk, a Dragon Skin Berserker. És most a Zsolt megnézi, hogy az mi a szar.
Fogalmas is, miről beszélsz.
Gábor, ezzel fogunk játszani?
Ezzel fogunk játszani, elmondom miért.
Most de várjál, most vicceltél, vagy komolyan mondod?
Komolyan mondom.
Mert én azt hittem, mert van egy másik vörös lény, aminek boostja van, és szerintem az sokkal erősebb ennél.
Miről beszélsz? Ennél?
De most leesett az állam, konkrétan, ahogy beszélünk, itt Saigon kellős közepén leesett az állam, mert szent meggyőződésem volt, hogy egy másik vörös boostos lényt fogsz mondani toplapnak.
Melyik, amelyik 2x1-es, és tokeneket hoz, vagy mi?
Nem, 3x3x3 haste, legendary creature, human berserker. Boast, egy manáért, a neve Arnie Broken Bro.
Igen, igen, igen.
A base power-e az 1 plusz a legnagyobb power lény a lapjaid közül. Ah, tehát, hogy ez kiraksz egy mamutot a harmadik körbe, negyedik körbe jön egy Fable Passage, kirakod ezt, ez a csávó, ez 8-at üt haste-be. Hát ez ettől fosok. Dragonski Berserker, ez azért 5 manáért bosztól, vagy mit tudom, hagyjál már 2x2x2-es, ez bohóc. A Dragonski Broken Bro, az 8-at üt egy egyszerű mamuttal páros, kettő együtt üt 15-öt a negyedik körbe, Gábor.
Jó, de az egy másik deck. Most figyelj.
Oké, de hogy szerintem pure power szinten szerintem a Broken Bro az nagyon-nagyon kemény.
Nem cseréled le inkább a Golden Span Dragonra? Vagy Gold Span?
Nem. Figyeljetek, ez egy olyan tökéletes grizzly bear, ami amellett, hogy first strike-os. Tehát ezzel én nem fog beállni a kozima, mert fél, hogy lelövöm a first strike-ba még azért.
Ez tény, igen.
És ez az a lény, ami, érted, egy lény, hogyha később, bármikor, tehát ez nagyon sok monored problémát megold, hogy később, amiben szinkeled a mannádat, az, hogy 5x5-ös sárkányokat gyárt támadásra egyedül, ez egy tökéletes
gondolmény. Fogadunk a hamburgerbe? A következő protúron, vagy nem tudom, Mythic, akármi lesz a neve, szerintem több Arnie Broken Bro lesz a deckekbe, mint Dragonskin Berserker. Fogadunk?
Abba fogadunk, szerintem nem.
Oké, okay. Deal.
De várj, de McDonald's-os, ez egy eurós hamburgerbe fogadjunk. Na mindegy, nem, de...
Megszeppentél, mi?
De a kettő nem zárja ki, de mondom, csak utolsó gondolatnak, hogy szerintem egy kétmannás dropnak egy monoredben, bármilyen monoredben, szerintem a Dragon... Micsoda, hogy hívják? Már nem is, nem, most már úgy megzavartál.
Dragon King Berserker.
Dragon King Berserker. Szerintem teljesen tökéletes. Tehát nagyon-nagyon jó betölti a körnek a kétmannás helyét, és kétmannáért egy 2x2-es first strike teljesen jó, ami később aztán nagyokat csinál. Szerintem ez egy tök jó lény.
Azért szerintem a tökéletes és a nincs más között van egy icipici különbség.
Jó, most figyelj, most nincsen a flamekin, amelyik csinálja a mannát, meg ilyenek, de szerintem ez egy tök jó lény. Figyeljétek majd.
Legyen.
Gábor, előbb játszanád ezt a lényt 2 manánál, mint a Rubber of the Reach-et. Come on.
Hát de meddig van még Rubber of the Reach?
Elképzelem azt, hogy játszok a hülye kis control deckemmel, és kiraksz egy Rubbert ellenem, vagy kiraksz egy Dragonskin Berserker. Így is föld a különbség. Szerintem. Rubber az önmagában véve elviheti a meccset, hogyha olyanokat hitsz, olyanokat találsz.
A Rubber az még nem...
A Dragonskin Berserker meg üt first type-ba 2-ke. Jó. Nem is hésztes.
Igen. Jó. Lehet.
Come on. Biztos. Én szerintem a Rubber of the Reach messze.
Csárkányokat csinál.
5 manáért.
Az elsőt, a másodikat már 4-ért csinálja.
Ja, akkor jó van. Na jó, én kíváncsi vagyok, szerintem én tényleg, tehát egy kontroll oldalról én a Broken Bro-tól Broken Bro úrtól, mert ugye legendáról beszélünk, én attól sokkal jobban fejlődik, 15-öt kapok a negyedik körbe, mert mondjuk okosan várok még egy kicsit a izével, a Doomskára, mert csak egy mamut van a pályán mondjuk, és egyszer csak jön 15, azt a mindeni, és az nem kell, megint csak nem kell semmi extra, egyetlen fetch land kell hozzá. Hát az jaj, az szerintem az bőven megüti a standard mércét. Na mindegy, olyan, meglátjuk. Nekem mennem kell, uraim.
Szerintem már megértük a lényeget.
Áron elengedsz engem.
Persze, menj nyugodtan dolgodra.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy
nagyon,
itt voltál.
Nagyon élveztem a beszélgetést, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány hamburger fog Gábor vásárolni nekem.
Okay.
Sziasztok!
Ciao, Zsolti!
Ciao, Zsolt. Hát csak át kell gondolnom, hogy hogyan lesz ebből nagyon jó lény ebből a Dragonskin Berserkerből. De hát mindegy.
Én drukkolok neked, Gábor. Én tök drukkolok neked.
Na majd jól megvellek vele.
Úgy legyen. Csá-csá!
Csá-csá! Na, Gábor, mit gondolsz a setről?
Hát figyelj, összességében egyébként igen, tehát maga a set szerintem nagyon-nagyon érdekes. Egyébként, hogyha még van 2 percünk állon, akkor aha, szerintem még azt elmondhatjuk, hogy limited szempontból szerintem iszonyat jó lesz, iszonyat összetett lesz, most nem megyünk bele a komonokba, meg a különböző mechanikákba, de tényleg, tehát nagyon-nagyon sok archetipust lehet draftolni, lehet összeépíteni rá a decket. Az, hogy rengeteg dual-faced card van, és igaz, elsősorban ugye ritka slotton, ez ugye nagyon-nagyon jót tesz szerintem a limitednek, mert ugye nagyon sok opciót fogadni ugye a játékosoknak. Uh-huh. Szerintem ami egyébként nagyon jó az, ez, hogy ez a Fortel, ez szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas mechanika lesz limiteden is, de az, hogy constructeden effektíve fogunk morfot játszani, és tényleg mindig ott lesz, hogy nem tudod, hogy mi van a Fortel lap mögött, hogy tényleg egy doomscar van, vagy egy bármilyen haszontalan lap, ez nagyon-nagyon sok mindgame-et fog okozni, és nagyon-nagyon fogja befolyásolni a dolgokat. Szerintem tök jó lesz. Uh-huh. Ja, meg hát az, hogy végtelen szaga. Tehát ugye az, hogy a szagákat ugye effektíve most már minden kiadásban vannak szagák, ez szerintem egy tök jó dolog, mert szerintem egy tök jó mechanika, és érdekessé teszi a játékot nagyon.
Oké. Én tényleg attól félek, hogy amíg bent van még a trónafeldvén, addig...
Igen. Igen, sajnos konstruktív szempontból szerintem tényleg, tehát és ezt a Zsolt nagyon megfogalmazta, hogy ameddig van Ember Cleave, ameddig van ugye a Questing Beast meg ilyenek, addig sok csoda nem fog történni, és tényleg egy csomó olyan archetípus nem lesz játszható, amíg ezek a lapok ugye mennyire fogják definiálni a formatot.
Jó, hát akkor a végére értünk ennek a csodálatos top 10-nek. A listát majd belerakom a videóba, és akkor majd lehet látni, illetve nektek majd elküldöm, hogy hogy alakult, hogy megtudjuk. És hát akkor mikor lesz a release, Gábor, jövő héten?
A release szerintem jövő héten, azt hiszem 27-én talán, valahogy így.
Uh-huh. Úgyhogy most nem készültünk limiteddel.
Szerintem... Hát, most pre-release hiány, ugye mindenki max ott van online, fog pre-release-elgetni.
Egyébként nekem, én ahogy átfutottam a lapokat, nekem kicsit ilyen straightforward a limited, tehát hogy egy annyira nem nézett ki bonyolultnak.
Igen, mert elég tribál-centrikus, ugye eléggé kötöttek ugye a színkombinációk is szerintem.
Voltak ennél sokkal értelmetlenebb.
Ami egyébként limitedre visszatérve, ami nekem feltűnt, hogy nagyon-nagyon sok a first strike-os lény, legalábbis sokkal többnek tűnik, mint szokott lenni. Valószínűleg egyébként a boss mechanika miatt, tehát hogy ugye most folyamatosan mérlegelned kell, hogy akkor neki mész egy first strike-os lénynek és boss-hoz, csak hogy létrejön a boss, vagy nem. Szerintem meglehetősen sok egyébként a flash-es lény is, ahhoz képest, hogyha megnézed kb. Tehát így végigörgetem a kék lényeket, így minden második kék lény flash-es. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon sok lesz a kombat trükk. Meg ami egyébként, nem tudom, amire szerintem nem tudom, beszéltünk arról, hogy van egy kétmannás zöld lény, egy 1/3-as, a Finn the Fangbearer.
Nem beszéltünk róla.
Amire még így utólag így gyorsan nézzük rá, szerintem így záró szóként, ami egy nagyon érdekes dolgot hozott vissza.
Mi a neve? Ja, Finn. Igen.
Finn the Fangbearer. Uh-huh. Ami visszahozta a Poisoned.
Oh. Valóban.
És ugye ráadásul magát a Poisoned hozta, tehát nem az Infected. Tehát ugye azt csinálja, hogy ugye a death touch-os lények, hogyha bármikor combat damage-ot okoznak egy játékosnak, akkor az a játékos 2 poison counter-t kap. Uh-huh. És egyébként ugye, hogyha rákeresel arra, hogy standardon hány devtouchos lény van, akkor BG-be azért elég sok devtouchos van, ugye egy mannánál, ugye az 1/2-es lovaktól kezdve, akkor van ugye a 3 mannás fekete lény, ami ugye 1/4-es, és hogyha bármilyen devtouchos lényt támad, akkor drénel, meg tehát még akár egy devtouch koncepciós deck is lehet.
Itt a szaga, amit ugye kiemelt Zsolt.
Igen.
Ami minden lényt devtouchossá tesz, de hát ez
igen,
már...
a golgari szaga.
Igen, úgyhogy ez már egy másik másik podcastba való, ami lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Az a helyzet, hogy én nem magic-eztem szerintem az utolsó podcastünk óta, ami nem most volt.
Hát itt az ideje.
Lehet, hogy itt az ideje. Az a helyzet, hogy őszintén megmondom, hogy nincs időm arra, hogy leüljek a gép elé, viszont arra lenne időm, hogy a mobilomat nyomkodjam, úgyhogy én nagyon várom a mobil release-ét, még ha csak béta is lesz. Nem tudom, hogy te vagy ezzel.
Hamarosan lesz, nem? Egy pár hét múlva.
Jövő héten, én úgy tudom. 27-e az is, vagy 28, úgyhogy én ezt már nagyon várom.
Lehet a budin megyekezni.
Igen, vagy az egy óra utazásomban belefér, ugye, amit naponta reggel oda, meg reggel vissza a munkahelyemre megcsinálok, úgyhogy az 2 óra megyek.
Tak jó.
Úgyhogy igen, én nagyon várom a mobilt, meg hát én játszottam már egyébként a mobilon keresztül, hogy a Steam-en meg lehet osztani, és akkor lehet remote-olni effektíve a saját számítógépedet, és azon kívül, hogy decket nem lehet építeni, játszani viszont lehet. Tehát arra viszont meg egyébként tök jó volt az interfész egy viszonylag kicsi mobilon. Úgyhogy, ja.
Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy én köszönöm, annak, aki végighallgatta, meg neked a szervezést. És mindenkinek, ügyesen a release-en meg építsetek sok constructed decket.
Hát jó bontást, meg minden ilyesmit. Na, köszi szépen.
Támasztátok alá, hogy a Dragon King Berserker a legjobb lap.
Oké, majd egy-két screenshotot dobjatok be a podcastbe, a komment alá, hogy milyen szép a Dragon... Mi volt a neve?
Dragon King Berserker.
Dragon King Berserker. Hogy Dragon King Berserker, vagy Goldspan Dragon, melyik lesz a jobb? Jó van. Köszi szépen, sziasztok!
Sziasztok!